Pál első levele a korintusokhoz, 12. rész, első versétől. Helyeteken ülve kövessétek Isten igéjét. A lelki, az a szellemi ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodolt valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondja Jézus Úr, csak is a Szentlélek, azaz a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Szent Szellem, a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása, az a Szent Szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Szent Szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik pedig az ismeret igéjét ugyanazon szellem által. Egyik ugyanattól a szellemtől a hitet, a másik ugyanazon szellem által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profitálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, vagy a szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanazon szellem munkája, aki úgy osztja szét kinekinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan egy test, ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy szellem által mi is mindjárt egy testé kereszteltettünk, vagy merítettünk be, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindjárt egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiknek, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi tag, valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat is nagy tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs szükségük erre, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha a dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, egyenként pedig annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká, aztán adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat eddig az ige. A szellemi ajándékok részletes elemzése, értelmezése és ezzel kapcsolatos tanítás elérhető a weboldalunkon, a YouTube csatornánkon, két tanításban is, meg egy elektronikus könyv formájában a weboldalunkon. Nyilvánvaló a jelenlegi időkeretünk felhasználása között kell mozogjunk, és nincs lehetőség minden karizmát, kegyelmi ajándékot és a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatos minden témát áttekinteni. A gyülekezeti táborunkban minden évben van a Bibliaiskola keretében erről szó, több órás előadás, tesztlapok, stb. Kitöltése. Mégis azt gondolom, hogy fontos ezen a mai délutánon foglalkozni a kegyelmajándékokról való gondolkodással, a hozzáállással, hogy milyen lelki-szellemi hozzáállásunk van, és milyen megértés van bennünk a Szent Szellem ajándékai és megnyilvánulásai témában. Hát a mögött látok egy kivétel szlájdot. Nagyon sok szerszám eszköz van rajta. Egy webshopnak a hirdetését vettem le. Ezt mind meg lehet vásárolni. És azt gondolom, hogy valaki szerszámboltba megy, akkor azt tudja, hogy mihez akar venni szerszámot. Persze vannak szerszámgyűjtők, én szeretem a szerszámokat egyébként, de visszafogom magam, és nem veszek meg minden szerszámot. Egyszer Vicskei Tamás barátom mondta, hogy minek veszel ezt a dolgot, adok én neked kölcsön. Mondom, nem baj, ha van otthon belőle egy. Azután már azt többször használtam. Egy szorítót, emlékszel rá? Tehát a férfiak szeretik a szerszámokat, önmagukban, mert szerszámok, de ha valójában végig gondoljuk a szerszámokat, nem azért veszünk, mert szépek, hanem mert valamire használni akarjuk. Tehát egy bizonyos célra vesszük. Egy ácskalapácsot azért veszünk, mert valószínűleg szegekkel akarunk dolgozni, össze akarunk ütni néhány deszkát, és még ki is próbáljuk azt húzni, onnan, hogyha a rossz helyre ment, vagy szét akarunk bontani valamit. Egy elektromos csavarhúzót szintén azért veszünk, mert valamit többet akarunk dolgozni, mint amit egy csavarhúzóval be lehet hajtani, tehát céllal vásároljuk. Ezért fontos, hogy az eszköz az nem cél. Az eszközt azért kapja az Isten szellem által az ember, a karizmákat és képességeket, hogy használja. Haszonralatik. Tehát mint egy szerszámboltban, hogy bemegy az ember, és vásárol egy szerszámot, mondjuk egy fogót, egy kombinált fogót, az azért veszi, mert azt használni akarja. Valamilyen munkához, tevékenységhez eszközként akarja használni, ezt el lehessen végezni. Vannak bizonyos célszerszámok. Márkaszervizekben, járműipari márkaszervizekben bizonyos tevékenységeket el sem lehet végezni bizonyos célszerszámok nélkül. De az építőiparban vannak is speciális berendezések, eszközök ma már nem ófüggővel állítják be a függőleges, legalábbis úgy tudom, hanem vannak lézeres mindenféle mérési pontokkal összeállított berendezések, amelyek be lehet állítani a falaknak az irányát. Tehát az eszköz, a célszerszám egy speciális feladat ellátásához szükséges. És a Bibliában azt mondja Pál apostol, hogy a Szent Szellem adott speciális célszerszámokat az embereknek, speciális feladatra kiválasztva őket, hogy elvégezzenek olyan munkát, amelyeket enélkül nem lehet elvégezni. Tehát eszébe sem jut egy komoly autószerelőnek hozzányúlni egy komolyabb, több milliós járműhöz célszerszám nélkül. Ezt széjjel fogja verni, el fogja törni, és lesz több százezer forintos kár, amit nem tud beszedni a tulajdonos. Azt mondja, bocsánat, nincs hozzá műszerem. Nincs hozzá célszerszámom. A Pál ezt a levelét egyébként a korintusiaknak az ő kérésükre írja, a korintusi csatornát látjátok, aminek a tervezésében egyébként egy magyar mérnök vett részt. Efézusból írja, az efézusi gyülekezet plántálásának közel 3 éves időszakából, méghozzá a korintusiaknak a levelére. Tehát korintusiak írtak neki egy levelet, valószínűleg, és föltettek nekik több kérdést. Az új gyülekezet, a korintusi új gyülekezet, friss gyülekezet élte az életét, és találkoztak egy csomó olyan dologgal, amire nem volt megértésük. És Pál apostol erre válaszol nekik, házasság kérdése, egyedülvalóság kérdése, özvegyek kérdése, úrvacsora kérdése. Több témában látunk a korintusi első levélben tanítást. Aztán a 11. rész 34. verse így hangzik, a többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem, tehát a 12. rész megelőző utolsó versében a szakaszban azt mondja, hogy vannak dolgok, amit majd személyesen elrendezek. Egyébként nem annyira sürgős, meg legjobb a személyesen megbeszélni. És akkor utána jön a 12. rész, ami olyan fontos dolgokat tartalmaz, és a 13. és 14. rész, ami nem várhat. Ami sürgetőbb annál, mint hogy megvárja Pál a személyes találkozást. Kapott információt a gyülekezetről, hogyan gondolkodnak a szellemiekről, a szellemi megnyilvánulásokról, hogy mennyire rajonganak ezekért, és leírták, hogy hogy működik az istentisztelet. Tudjuk róla a gyülekezetről, hogy gyakorlatilag ilyen istentiszteletek gyakorlatilag nem ilyen rövid dicsőítéssel zajlottak, hanem gyakorlatilag káoszba fulladtak, ordibáltak nyelveken, egyik leordította a másikat, valaki elkezdett beszélni, másik fölpattant, és azt mondja, most nekem maradt a Szentlélek jelentés, hallgass el, nem akart elhallgatni az egyik, ezért mind a ketten elkezdtek beszélni, és Pál apostol azt mondja, hogy ahogy olvasom a levelet, a kérdéseteket, azt mondja, úgy tűnik nekem, mintha őrjöngnétek. Tehát nyilvánvalóan ez olyan dolog, mint hogyha ugye a kalapáccsal próbálnánk számítógép alaplapot javítani. Ugye? Nem valószínű, hogy nagy sikert érnénk el vele. Tehát hogy kérdő a csizma az asztalra? Tehát volt egy csomó szellemi tapasztalatuk, egy nagyfokú nyitottság volt a karizmatikus dolgokra a korintusi gyülekezetben, és akkor dur bele. Tehát mindenki gyakorlatilag úgy ment egy gyülekezetbe, hogy fel akart lépni. Tehát azt gondolta, hogy na most megmutatom, hogy én aztán nagyon szellemi vagyok. És jobbra-balra ájúdoztak a testvérek. Csak egy dolog maradt el, hogy aki elment oda, úgy ment haza, hogy eltelt a sok óra, és akkor nem értette, mi történt. Nem volt benne az építés. Még ettek is, némelyek berúgtak. Szóval elég furcsa gyülekezet volt. És akkor Pál azt mondja, hogy ez a szellemi dolgokor, a szellemnek ajándékai, ez egy rendkívül fontos téma, amely nem várhat addig, amíg el tudok menni hozzátok. És így írja a korintusoknak ezeket az igéket, mint mondtam, a 12, 13, 14. rész, tehát hogy amikor foglalkoztak ezzel esetleg otthon, akkor mind a három részt célszerű elolvasni, ez maga a szeretet himnusza köré gyűlik, ugye a karizmákról való tanítás, a szeretet himnusza pedig a lelkületről beszél, a krisztusi lelkületről, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelő szakértelemmel használjuk a kegyelmi ajándékot, a karizmákat. Maga a levél 12. fejezete az úgy kezdődik, hogy a szellemiekre nézve nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Egyébként pedig itt kegyelmi ajándékokat olvastok az új fordításban. Az eredeti szövegben a pneuma szó van, tehát nem a kegyelmi ajándék karizmák, hanem a szellemi dolgokra nézve, és majd később találkozunk a karizma kifejezéssel. Tehát itt Pál, mikor beszél erről a részről, a szellemi ember dolgairól beszél. A szellemi hozzáállás, az Isten szellemétől való gondolkodásmód és életgyakorlatról beszél a karizmákkal kapcsolatosan az apostol. És azt mondja Pál, hogy nem szeretném, ha nem értenétek, nem lenne tudatos, ahogy éltek a szellemnek ajándékaival. A megnyilvánulás, a szellemnek megnyilvánulása, hogy ajándékaival kapcsolatban Pálnak célja, hogy használni tudjanak, hogy hasznos legyen, hogy építeni tudjanak, hogy ne öncélú legyen, ne magamutogatás legyen, ne versengés legyen, hogy kinek milyen szellemi kenete van, és ezt mutassa be, hanem az, hogy használjon, hasznos legyen azt, amit kapott az Úrtól. A korintusiak nyitottak voltak a szellemi dolgokra. Tehát őket nem veszélyeztette az a probléma, mint néhány zártak közösséget, mi gyülekezeteink is leginkább, a régebbi gyülekezeteink főleg ilyenek, hogy óvakodnak, félnek a karizmáktól. Ennek oka több esetben azok a szakadások és szélsőségek, amelyekkel az elmúlt évtizedekben, vagy évszázadban találkozott az egyház, de nem feltétlenül igazolja a rossz tapasztalat azt, hogy elvetjük az ajándékokat. Nyilván vannak teológiai irányzatok, megszűnés elméletek, a protestáns világban is, mi szerint az apostolokkal ezek az ajándékok például megszűntek, ezek a megszűnés elméletek, és egy kompenzáció volt a reformáció idején, a katolikus szélsőségekre egy kompenzáció, és ha nézed Pálnak a tanítását, gyönyörködsz. Mert Pál nem bekölcsöl attól, hogy nem jól használják ezeket az ajándékokat, hanem mederbe tereli. Azt mondja, hogy ne gyakoroljátok a kegyelmi ajándékokat, és jaj, de gonoszak meg rosszak vagytok, hanem azt mondja, 55-ben, tehát itt már Jócskán Jézus feltámadása, megmenetel után vagyunk, elindultak a gyülekezetplántálások, harmadik missziótnál tartunk, tehát nagyon sok minden már megtörténik az egyházban, hanem azt szeretném, ha nem csak az apostoloknál, nálatok is működnének ezek az ajándékok, és ezek építenének. Tehát hasznosak lennének. És milyen különbség van a között, amikor a félelem jár át valakit a karizmákkal kapcsolatosan, vagy pedig a bölcsességet keresi, a megértést keresi. Emlékszem arra, amikor én olvastam a Bibliát, és elkezdtem olvasni a korintusi levelet, ezt a 12. meg 14. is közt a 13-as fejezetet. Ugye én azt tanultam, amikor megtértem, nálam életebb keresztényektől, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hasznos a tanításra, feddésre, megépítésre, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített, ahogy Timóteusnak írja Pál apostol. Tehát én ezen nyitottsággal olvastam Bibliát. Elkezdtem olvasni a 14. részt, azt mondja a Pál, úgy szeretném mindjárt szólnátok nyelveken. Hát én letettem a Bibliát, azt mondtam, Uram, add nekem nyelveken szólás ajándékát, mert hát azt mondod, hogy ezt szeretné az apostol, akkor biztos ez egy jó dolog. Isten szelleme rám szállt, volt egy-két dolog, amit rendbe kellett tenni, és elkezdtem nyelveken imádkozni. Én magam is meglepődtem. Úgyhogy elkezdtem olyan szavakat mondani, amit korábban nem, és így néztem, hogy ez micsoda. Aztán olvastam tovább, de inkább szeretném profétálnátok. Akkor azt mondom, Uram, hát akkor én inkább profétálnék. Van nekem a profétálás ajándéket. De ez a naív egyszerűséggel, az életlen lelki emberként, én úgy halmoztam volna, hogy mindent. Ide meg hát azt mondja a Biblia, az még fontosabb, hát akkor persze, hogy én azt szeretném, azt a fontosabbat szeretném. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta lelki nyitottság, szellemi nyitottság szükséges nem keresztényeknek, amikor a Szentírást tanulmányozzuk, akár ezekben a kérdésekben is, még annak ellenére is, hogy vannak zűrzavarok ezen a területen, ahogy volt Korintusban is zűrzavar. De nyilvánvaló, hogy szellemi építést a szellem ajándékai nélkül nem tudunk végezni. Erre nekünk szükségünk van. És ezért adja Isten szelleme, hogy építeni tudjunk, és Isten országának ügyét előre tudjuk vinni. Tehát a korintusiak egy nagyon nyitottak voltak, tehát egyébként szellemiekben be voltak avatva, tehát ott a démonok, meg a különböző természetfeletti megnyilvánulások, azok mindennaposak voltak abban a városban. Hogyha voltatok már szellemiek terhelt területen, van néhány ilyen terület Kelet-Közép-Európában, vagy Kelet-Európában is, és elmegy ilyen településre, hogy ez egy szellemileg terhelt terület, beszélgetsz az emberekkel, akkor ott teljesen normális fekete alakok jönnek, mennek, dörömbölnek a falon, úgy, hogy a másik oldalon nincs is semmi, és éjszaka ez történik, ugye Kárpátalja például tudjuk, hogy találkoztunk ezzel a jelenséggel, ők ebben élnek. És a korintusiak is így éltek. Tehát azt, hogy vannak szellemiek, meg vannak szellemi lények, meg vannak természetfeletti megjelenések, hát azok ebben éltek. Tehát a gonosz szellemek, démonok ilyen módon működtek. Ugye a görög világban maga jóslás, a Delfói Jósda, hát az üzemelt, az erőteljesen működött, de beszélhetünk a gyógyításokról, a kígyó, Isten gyógyító hatalmáról, annak a mérgéről, tehát ezek teljesen hittek ebben, és ezeknek áldoztak. Hát rendszeresen része volt az életüknek, hogy áldozatot vittek az ő báványaiknak. Hogy a piacukon ezeket az bávány áldozati húsokat árulták és vették, és valójában megtöltötték szakrális tartalommal, vallási tartalommal ezeket. Úgy ették meg, hogy részévé válnak ennek a szellemnek. Most gondoljatok bele, hogy ennek milyen hatása volt az életükre, és ebből a csapatból lett a gyülekezet. És beszéltünk ugye Korintusa kapcsolatban a több ezer prostituáltról. Egy ezer prostituált működött a szerelem istennőjének templomában. Afrodité, Diana, Astarté, sokféle neve van ugye a keleti világban. És ezek közül is megtértek. És akkor ott voltak ezzel a háttérrel. No, most gondoljatok bele, ez a gyülekezet. És akkor ezek rázendítettek, és átkapcsoltak. Hát ők csinálták ezt. A transzcendentális természet feletti nyelveken szólás ismert volt az okkult világban is. Csak ezt extázisban történt. Extatikus módon történt. Nem tudták abba hagyni, amikor birtokba vette őket ez a szellem. És tudták, hogy ez van. És akkor, mivel ezt ők így gyakorolták, kapták a nyelveken szólást a Szent Szellemtől, hát ott is elkezdték ezt így gyakorolni, mert hát biztos így kell. És Pál mondja, hogy nem az ajándék rossz, hanem az a rossz, ahogy ehhez viszonyultok. Meg se fordult Pálnak a fejében az, hogy ezek a megtért újjászületett emberek gonosz szellemektől szólnak nyelveken. Mint ahogy néhányan tanítják ezt. Tehát ők az Úr Jézusban hittek, hát Krisztusban hívő emberekről volt szó, megtért újjászületett emberekről volt szó, de szellemiekben kiskorúak voltak. Erről beszél Pál is. Nem ismerték fel a valódi és igazi örömet adó célt, és ami a hasznosságban van, hogy használom, építek másikat. Ezt nem ismerték fel. Öncélúak voltak. Az ajándékok használata a kiskorú kereszténynél öncélú. Magának az ajándéknak örül. Ugye ezért van a gyerek képes teljesen haszontalan dolgokért hajtani, hogy azt vegyük meg. Igaz? Nyilván megveszünk neki néhány haszontalan dolgot. És akkor próbáljuk tanítani a mesék közötti reklámban, hogy na, látod ezt a mesét? Ezt megint azért csinálták, hogy ezt a kütyüt, matyit, meg a barátját, azt mind eladják nektek, és hogy megvegyétek. Nyilván valamikor sikerül ez az immunrendszer megerősítése, valamikor kicsit másképpen kell bemenni, valamikor meg jobb, ha veszel egy macit neki, és akkor nagyszerű az élet. De hogy a kiskorúság az ilyen, az nem azt kérdezi, hogy mire használom, gyerekeim szoktak rajtam mosolyni, amikor szeretnének valamit, mondom, hogy de miért, minek? Milyen célból? Már mondják előre. Azért kell, mert. Tehát ugye az apuka értelmezze dolgokat. Nekem az, hogy még nincs ilyen színű, az nem sokat jelent. Egy lánynak más ez, nyilván. Most dugjátok be a fületeket. Ne itt vannak. Oké. Azt mondja a Pál apostol tehát, hogy a 1 Korintus 3.1-ben, hogy nem szólhattam testvéreim hozzátok, mint szellemi emberekhez, azaz pneumatikus, tehát szellemi emberhez, hanem csak úgy szólhattam, mint testvérekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Ha belegondoltok tehát, a korintusi levél az nem egy magas teológiai szintű eszlefutatás, hanem egy testi keresztény gyülekezetnek szóló alapvető bibliai igazságoknak a felsorakoztatása. És ha ezt így végig gondoljátok, akkor szembesülünk azzal, hogy hát hol tart az egyház? Tehát mennyire érett korú az egyház? Vagy te vagy én? Mennyire vagyunk nevezhetők szellemi embernek? Maga az 1 Korintus 12, 13 és 14 egy testi korban, kiskorúságban lévő gyülekezetnek írt alapvető bibliai igazsága tartalmazó levél. És ha így nyúlunk hozzá, és így vesszük ezt, sokkal többre jutunk, mint hogyha berakjuk valami nagyon spirituális, szellemi, transzcendens, természet feletti polcra. Oly egyszerű bibliai igazsága tartalmaz, mint ahogy bemegy egy szerszámboltba, és tudod, hogy ma kell egy villáskulcs. Vagy egy csavarhúzó. Vagy a porszívóba egy porzsák. Vagy egy fakanál. Vagy egy, ebben nem vagyok olyan jó, fokhagymatörő. Hogy a hölgyek is otthon érezzék magukat. Nyilván akkor, hogy a fokhagymatörővel fokhagymát törsz. Igen. A hitnek vannak fejlődési szakaszai. A Bibliáról beszél gyermekkorról, ahhoz kapcsolódó viselkedésről, a férfikorról, az életkorról, a felnőttkorról. Talán ezzel kapcsolatosan a gyermeki szellemi lelki hitbeli fejlődés témában még majd lehet, hogy valamikor fogunk foglalkozni. De most a témánk szempontjából ez nem lényeges. A hitnek a fejlődési szakaszait tekintve azonban meg kell állapítanunk, hogy ez nem függ az életkortól. Attól sem függ, hogy valaki szellemileg hitben mennyire érett, hogy hány éve jár gyülekezetbe. Nem függ attól, hogy egyedülvaló valaki, vagy már házas. Nem függ attól, hogy hány gyereke van. Tehát attól, mert van valakinek 1, 2, 3, 4, 5 gyereke, még nem biztos, hogy szellemileg érett is. Lehet nagyon éretlen. És lehet kiskorú. Tehát az élet ilyen jellegű mértékei nem adnak nekünk valós visszajelzést arra nézve, hogy mennyire vagyunk szellemileg érettek. Vagy hitben érettek. A szellemi emberrel jellemző, hogy felismerte a Jézus Krisztusban adott váltságnak az értékét. Nem csak a váltságot ismerte föl, mint a személyes megmenekülésének zálogát és eszközét, hanem ennek az értékét is. A szellemileg érett, hitben érett emberre jellemző, hogy nagy értéke van számára a Krisztus keresztjének. Nem egy az igazságok közül a polcon, hanem a legfontosabb dolog, és ezt tudjátok, mikor látszik meg? Amikor nem kap meg valamit, amikor nem úgy történik, ahogy ő szeretné, amikor megpróbáltatások érik, amikor nem jön be minden úgy, ahogy gondolja, meglátszik, hogy mi az, ami az életének alapja, központja, origója, kősziklája. Tehát ez egy nagyon fontos, a hitben érett ember. A másik, amit megértett egy hitben érett keresztjén, hogy van kinyilatkoztatása arra nézve, hogy ebből fakadóan, tehát hogy ő megváltott, és Krisztus mit tett érte, hogyan tud mások számára hasznos lenni, és ezt örömmel teszi. Tehát ismeri ennek az örömét, és ismeri a felelősségét. Az élet, hitben élet keresztjén, az nem sóhajtozik, mikor valamit meg kell tenni az Úrért. Nem reklámozza magát, amikor tesz valami kicsit az Úrért, hanem örül neki. Örül neki, hogy aratott most egy óra, kettő az életemből, minden mellett, hogy ezzel a szemléletmóddal szolgálhatom az Urat. És építhetek másokat. Nem játssza a mártírt. Mert érett. A testi keresztény, a hitben éretlen keresztény mártírkodik. Ha egy kicsit csinál, már sóhajtozik. Nem mondom azt, hogy ez a gondolat nem kísért bennünket, amikor szolgáljuk az Urat, és mondjuk elfáradunk. Benne van az, hogy fizikailag elfáradunk? Vagy fáradtak vagyunk, amikor teszünk valamit. És még feszítünk egy kicsit a húron, mert szeretjük az Urat, és érezzük a felelősségünket. Tehát ez az életkeresztényre vonatkozó gondolkodásmód, hozzáállás, ez jellemzi. És meg lehet mérni most magunkat, hogy hol tartunk a hitben való érettségen. És Pál apostol, mint mondtam, nem azért írja ezt a levelet, és ezeket a sorokat, hogy megszégyenítse a korintusiakat, hanem hogy növekedésre segítse. Hogy segítse őket előre jutni a hitben, az érettségben. És azt mondja, nem csak a gondolkodásmódban legyetek érettek, hanem a cselekedetekben is legyetek azok. Csak röviden a korábban már említett áramlatok, amelyek között ezek a testvérek megélték a hív életüket. Jelzem, sokkal durvább volt az a szellemi világ és áramlat, ami Korintus is az akkori okult kelet, görög világot jellemezte, mint ami most jellemzi akár Magyarországot. Persze sok minden már megjelent itt. Ez egy kép, a mamonisten képe, hogy egy asszony imádja a javakat, a vágyakat kielégíteni képes mammon báványt, amiről ugye a názáreti Jézus Krisztus tanít, hogy nem szolgáltok két úrnak, nem szolgáltok Istennek és a mammonnak egyszerre, vagy az egyiket tiszteljétek, vagy a másikat. Azt mondja a Pál, hogy amikor pogányok voltatok, érdekes, amit ír, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma báványokhoz. Mi volt ez? Hogy működik ez? Hogy lehet az, hogy valakit mágnesként vonzanak a gonosz elemek? Hogy lehet, hogy valakit mágnesként vonz, csalogat a bávány imádás? Miért van ez? Nyilván sokféle választ tudnánk adni erre, de néhány megközelítést próbálok én is adni. A korábbi életükben, a korintusiak korábbi életében, mint mondtam, nagyon komoly szellemi megnyilatkozások voltak, és ezek jellemezték az életüket. Hogyha végig gondoljuk Pál apostolnak a misszió útját, találkozunk olyan jövendőmondó lélekkel, olyan gonosz szellemmel, amely pontosan azonosította Pál apostolban a szellemet és az ő elhívását. Tehát úgy volt kijelentése Pál apostolra nézve, hogy nem ismerte személyesen őt. Tehát ilyen jellegű megnyilatkozások, jövendőlések és szellemi jelenések voltak jellemzőek az ő életüket. A szellemiekben be voltak ők avatva a világ életükben, az Istentől távol éltükben. Pál azt mondja, az úrvacsorával kapcsolatban a 10. rész 20-21-es versekben, mikor tanítja a korintusiakat, 1 Korintus 10-20-21, sőt inkább azt mondom, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögnek áldozzák. Ördögöknek, bocsánat, a démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Tehát mit mond Pál? És még folytatom. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Na most, ugye itt néhányan ezt éretlen módon következőképpen szokták érteni. Hát a hívő vagyok, akkor lehet bennem gonosz démon, meg a Szentlélek is? Ezeket fel szokták tenni kérdésnek. Itt nem erről beszél Pál, hanem a kizárólagosságról beszél. Tehát nem lehet egyszerre a kettő jelen az életedben. kizárja egymást. Olyan, mint a sötét és a világos. Ha benne Isten szelleme van, akkor ez az alap, hogy nem lehet, és később beszél például a korintusiaknak arról, hogy megehetitek a bálvány áldozati húst, mert ha hálát adtok azért az Úr Jézusnak, akkor az a áldás van. Mert nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van, és ez nem hat rátok. Értitek? Tehát az Istennek a jelenléte az életedben az erősebb, mint a világban megjelenő okkultizmus. Tehát, hogy ti elszakadtatok attól, már Krisztusnak éltek, a kettő nincs jelen az életetekben, lehetetlen, hogy együtt legyen. És aki megtért, újjászületik, az attól elszakadt, és beplántálódott az Isten országába, királyságába, és atyává lett az Isten, és ő megszabadult. De beszéltünk lelki kiskorúságról, értetlenségtől, babonás félelemről. Keresztény emberek esetében is azért, mert hitben életlen. És babonás félelmek környékezik, mint kísértés az életét. De nyilvánvalóan mondta, hogy nektek démonokkal volt közösségetek. És a közösség a Bibliában nagyon erős szó. A szexuálisan ismerni valakit, azt is ezzel a szóval fejezi ki a Szentírás. És hát tudjuk, hogy maga ennek a szexualitásnak, szakrális szexualitásnak milyen megjelenési formái voltak mondjuk az ókori Babilonban. Az Istár istennőnek volt egy temploma, egyébként 200 kegyhelye volt a termékenység istenének, a Istárnak. Istár kapu, ugye ez ismert többek számára. És volt egy temploma, ahol a legfelső szinten egy párnázott ágy volt, ahol a papok közösültek démonokkal. Tehát szexuálisan. Ilyen kultusza volt ezeknek a szellemeknek. Tehát amikor azt mondja, hogy közös életek van a szellemekkel, az ilyen mélységű volt. Egyébként pedig maga a prostitúció is, a templomban lévő prostitúció is ilyen istentiszteleti forma volt, amit megéltek. És erre mondja Pál, hogy ha te Krisztussal, te megtértél, új életet nyertél, Isten szelleme lakozik benned, akkor emellett nincs helye az ördögnek, és nem azért nincs helye, mert te nem adsz helyet, hanem mert ha az Úré vagy, akkor nincs, nem lehet. Tehát nem lehet helye. Mert ez más. Teljesen más. Tűz és víz. Mi mozdotta őket korábban ezekhez a szellemi forrásokhoz, és mi kísérthet meg esetleg egy éretlen, hitben gyenge keresztjént? A sátáni forrásból származó szellemi mozgások, áramlatok az egót állítják középpontba. Az ént. Ezért tanítja Pál ezt az éretlen csapatot, hogy itt nem az Isten szellemének ajándékainak munkájában, meg megnyilvánulásaiban, nem az ego, nem az én van középpontban, hanem a másik. Valaki felé való szolgálat, építés. Nem azon középpontban, hogy nekem legyen valamim, és én élvezem azt nagyon, mert így éltek ezekkel, hanem az életgondolkodás az, hogy kaptam valamit azért, hogy építsek másokat azzal. Akár profétálás, bölcsességéje, gyógyítások, kegyelmi ajándékai egyébként érdekes a többes szám benne. A hitnek a munkája, amely természetfeletti, karizmatikus hit, nem az üdvözítő hitről beszél Pál apostol, és tudománybeszéde, és profétálás, és különféle szolgált ajándékok, úgy mint például az apostoli ajándék, vagy a profétai, tanítói szolgálat, vagy később más helyen, ugye Efésus levélben profétai, pásztori és evangélistai szolgálatról is beszél. Tehát a sátántól jövő források, szellemi áramlatok az egót állítják középpontba. Az emberek azért keresik ezeket a sötét szellemi erőket, hogy ezek által többek, különbek, értékesebbek legyenek. Mint ahogy magukról korábban gondolkodtak. Tehát valami deficit van a lelkükben, ott van egy szükség, és ezekkel a szellemi dolgokkal akarják pótolni. Mindenkit ezekben a szellemi áramlatokban az ő személyes szüksége sodor bele. Hát azért mennek jó sokhoz emberek, mert valamit tudni akarnak a jövendőről, mert valamivel kapcsolatban bizonytalanok. És mehetünk a mélységébe, amikor valaki egészen elmegy a sátánizmus mélységéig, és őről van szó, aki szeretne valamit kapni, valamit nyerni a sötétségtől. Másik motiváció, ami vonzza az embereket a sötétség világa, az okkult világ felé, az a félelem. Hogy félnek ezektől a szellemektől, és megpróbálják kielégíteni őket, ki megfizetni őket, hogy elkerüljék a csapásokat az életükben, és megnyerjenek bizonyos földi javakat. az ő szolgálatuk által. Megint csak az én, az ego. Olyan középpontban. Aki azonban az Úrban van, szabad a félelemtől. Hát nem aggódik. Miért? Mert mennyi atyám a teremtő, mindenhat egyik az örök Isten. És egy élet keresztény, aki ebben meggyökerezett, hogy a fiát Krisztust az én bűneimért adta, hát olyan stabil benne az, hogy ne adna nekem vele együtt mindent. Hát ha az életnek forrása az Isten, hát akkor a ruhának, az élemnek, meg a víznek ne lenne forrása, aki engem teremtett, alkodott. Hát ezért űzi ki a félelmet, meg az aggódást is. Az Istennek a szeretete, hogy engem szeret az Isten. A fiát adta értem. Az élet keresztény gondolkodásban ez az alap. És azért mondom az életkeresztény gondolkodáshoz kapcsolva ezt a szilárd alapot, mert a testi keresztény, az életlen keresztény ebben bizonytalan. Talán emlékeztek még arra, amikor a világból megtértetek, hogy egy másfél éven keresztül, én magam is emlékszem, amikor evangelizáció volt, én mindig meg szerettem volna térni. Azt mondtam, hogy végül most megtérnék. Ha nem lennék megtérni, most megint megtérnék. És az ember végig gondolt, hogy de már megtértem. De annyira megérintett az Úr, hogy de jól lenne megint megtérni, vagy megtérnék még egyszer. És akkor csekkolni kellett magamban, hogy de már megtértem. És aztán meg kellett erősödni az Úrban és az ő hatalmas erejében. És azt mondja, hogy halleluja, már most nem azon kell gondolkodni, hogy én megtérjek-e, hanem nekem kéne segíteni valakinek, hogy ő megtérjen. Miért? Mert én már biztos vagyok az üdvösségemben. Egy életlen keresztjén, mikor beszélget egy világival, és fölteszi a világember a kérdéseit, majd szeretném ezeket összegyűjteni egyébként, hogy miket kérdeztek most a fiatalok tőlünk az elmúlt héten, akkor elbizonytalanodik. Még maga is meginog. Nem? De aki szilárd abban, hogy mit tett, értem az Isten, hogy Krisztusban meg vagyok váltva, megbocsátattak az én bűneim, megszabadultam, halleluja. Jöttnek nekem jobbra, balra, előre, hátra, nyugodt vagyok. És tudom kezelni ebben a beszélgetésben, akár az ellenállást is, szeretettel, türelemmel. Hát én ugyanilyen ellenálló voltam. De megkönnyörült rajtam az Isten. Hadd beszéljek a beteges önértékelésről. A beteg önértékelésnek kettő része van. Az egyik az alacsony önértékelés, a másik a túlzott ego. Amikor valaki ugye túlértékeli saját magát. Ez a lelki válság és vákum és defektálódás olyan lukak az ember személyiségében, amely kiszolgáltatottá teszi az ember szívét a különböző szellemi áramlatoknak. Azért van ez így, mert a bensejét ellenállhatatlanul vonzzák, mint a mágnes, hogy megoldást találjanak az önértékelési problémájukra. Azokat a keresztényeket tudja megkísérteni az ördög ezen a területen, akik életlenek. A hitben életlenek. És az identitásuk, a személyiség tudatuk, az nem szilárdan Krisztus Jézus keresztjén nyugszik, hogy engem megváltott az Isten. Sajnos több keresztényt lehet látni, csaponganak. És megerősítésre várnak. Önértékelési válságukra kompenzáció, gyógyírt, vagy igazolást kívánnak nyerni az ő büszkeségükre. Nyilván ezt az Isten szellemeitől nem fogják megkapni, hogy a büszkeséget igazolja, vagy azt igazolja, hogy hát én egy félig vagyok. Értéktelen vagyok. Én az Istennek se kellek. Hát ebben Isten szelleme mit erősítsen meg? Hát Isten szelleme azt fogja mondani, ébredj már fel. Hát térj már észhez. Hát ha Isten a legdrágábbat, az ő fiát adta elrontott bűnös életedért, akkor hogy mondhatod, hogy te értéktelen vagy? Egy. Kettő. Ha Isten a fiát adta te romlott bűnös életedért, hogy lesz te felfúvalkodott? Hát egy elveszett, romlott bűnös ember, hogy kinek kellene érte? Hát az Istennek egyedül. Az Istennek egyedül. Tehát értitek, hogy kibalanszálódik, kiegyensúlyozódik a Krisztusnál az ember személyisége, és ha az origó Krisztus, a szikla, az alapja az életemnek Krisztus, akkor szépen ez helyére kerül. És amikor az ember keresi az Urat, ezek az önértékelési problémái betöltődnek. Nem lesz rajta luk. És nem lesz olyan, mint az ementális sarj, hogy jobbra-balra mennek a szellemi áramlatok, a kísértések, úgy csapkodják az életét, hogy az borzasztó még halani is. A Szent Szellem által próbál Pál apostol segíteni egy felismerésre eljutni, és megértetni a következményeket is. A 1 Korintus 12.3-ban a következőt olvassuk. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondja Jézus az Úr, Jézus Úr csak is a Szent Lélek, vagy a Szent Szellem által. Hát ez egy érdekes dolog. A átok szó, az átkozott szó, az anatéma, ez a görög kifejezés, ez egy érdekes eszköz, amelyet a zsidók az áldozati állat felakasztására használtak. Az égő áldozati állatot erre a kampóra, ez egy húskampó, az anatéma, az átok, tehát amit átokról beszél, amelyre felakasztották az égetni való állatot, amely el volt különítve erre a célra, és elégett teljesen. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy Jézus átkozott, akkor azt mondja, hogy én külön vagyok Jézustól. Tehát nekem nincs közöm hozzá. És nem is lesz soha. De azt mondja, akiben Isten szelleme van, az ilyet nem tud mondani. Hát nem tudja azt mondani, hogy nekem nincs közöm Jézushoz, mert belőle él. De most megkérdezem tőled, aki megtértél, újjászülettél, akiben Isten szelleme van, tudnál-e átkozni Jézust? Abban az értelemben, ahogy most a világban gondolkodnak az átkozódásról. Mint értitek, itt másról van szó. Itt arról van szó, hogy azt mondod, hogy nincs közöd Jézushoz. Hát tudnál ilyet mondani? Hát ki se jönne a szádon, igaz? Beleszakadna a lelked, a szellemed, igaz? És belegondolni is borzasztó. Tehát erről van szó, amit mond Pál, hogy a kettő, a sötétség, a világosság, az Isten szellemének dolgai és a gonosz szellemi dolgok, az teljesen külön világ. Tehát aki azt mondja, hogy én Jézushoz tartozom, ő az Úr, az én Uram, az én megváltom, megmentőm, Krisztusom, neki engedelmeskedem, őt követem. Hát abban Isten szelleme lakozik, és akiben Isten szelleme van, az nem tudja azt mondani, hogy nincsen közöm Jézushoz. Mi közöm hozzád, Uram? Hát ne lehetetlen, igaz? Aki ilyet mondaná, meg kell térni. El kell jutni a megtérésre, a bűnbocsánat felismerésére, hogy a homok helyett kősziklára épüljön az élete. Pál beszél arról, hogy van a forrás az közös, és a cél is közös a gyülekezetben, ez pedig az építés. A negyedik verstől ezt olvastuk, hogy a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de az Isten szelleme ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanez. Az Isten szellemének megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Isten szelleme tehát kész megnyilvánulni. És a hívő ember erre számíthat. A misszióban néhányan azért görcsölnek, mert azt hiszik, hogy nekik kell megtelíteni ezt az embert. És mivel ezt hiszik, kudarcnak élik meg, ha nem tér meg azonnal. De a misszió az Istené. Isten győzi meg az ember szívét, a Szent Szellem által. Mi epizód szereplők vagyunk Isten nagy munkájában. Tehát a mi részünk az, hogy rámutassunk Krisztusra, és segítsük az embereket egy lépéssel közelebb hozzá. De majd ő talál rájuk. Én egy szellemi megértés. Hogy azért adatik Isten szellemének megnyilvánulása, hogy használjunk vele az embereknek, építsünk másokat, segítsünk megtérésre, testvéreinket bátorítsuk, intsük, figyelmeztessük, építsük. És erre lehet számítani. Amikor te odaszállod magad az Istennek való engedelmességre, és Isten szelleme vezet téged, akkor számíthatsz rá, hogy Isten szelleme együtt fog munkálkodni veled, sőt, te fogsz együtt munkálkodni Isten szellemével. És ő természetfeletti módon fog cselekedni. Amen. És ha benned van szellemi ajándék, akkor az megnyilvánul. Nagy hiba, amikor az ember belecsúszik a testi gondolkodásmódba, és elkezdi emberileg megcsinálni azt, amit csak Isten tud elvégezni. Ekkor szokott az embernek terhessé válni a szolgálat. És ekkor éli meg a kudarcként azt, ha nem történik úgy, hogy ő gondolta. Megint az ego. Ha Isten szemével működsz együtt, akkor szabad vagy. Boldog vagy. Azt mondod, ó, halleluja, Uram. A te nagy munkádban epizód szereplő lehetek. Hát olyan csodálatos, hogy te cselekszel. És ebben én lehetek egy fogaskerék. Halleluja! És akkor úgy tudsz lefeküdni este, hogy ó, Uram, olyan jó volt ma is beszélgetni. Igaz, hogy egy gúnyos mosoly volt a válasz. Van ilyen? Isten szerint mindig bennünket bizonságot teszünk, és akkor így. A szegény még itt tart. Ha tudná. De ez nekem nem probléma, mert én ugyanezt gondolom róla. Ugyanezt gondolom róla, mert én voltam úgy, mint ő. Én gondolkodtam úgy, mint ő, és én értem, nem haragszok rá. Kitartom fogok érte imádkozni. És ha lesz egy következő lehetőség, akkor kérem Isten szellemét, hogy nyilvánuljon meg. Szavakban és természetfeletti módon. Abban, ahogy működök együtt Isten szellemével az ő ajándékai szerint. A haszon egyébként azt jelenti, hogy használni, hogy összegyűjteni, összehordani, ugye gyüleket építésre, növekedésre, az üdvözülőkkel például, szellemi ajándékok által működik ez is. Aztán adni, juttatni valakinek valami jót, segítségé lenni valakinek, haszonra lenni, hasznára lenni valakinek, illeszkedni hozzá, valami olyat adni, ami illeszkedik ahhoz a szituációhoz, helyzethez, a Szent Szellem által, ez így működik. Aztán olyan dolgot tenni, amiért érdemes fáradni. Jobbá tenni. Hát az evangélium jobbá teszi a világot. Nem is gondolod, hogy egy Krisztusról való bizonságtétel milyen hatása van egy szívre, egy lélekre. Hogy milyen isteni erő és hatalom van abban, amikor te tanúbizonságot teszel arról, hogy például tinédzser srácként, vagy lányként, vagy egyedülállóként nem pasizol, vagy nem csajozol. És hogy röhögnek, de hogy milyen erő van abban. Azt lehet, hogy nem sokára majd látni fogod, amikor mennek oda a srácok, és azt mondják, hogy figyelj, hogy van ez. Sokan röhögtek rajtam is. Aztán eltelt 15 év, érettségi találkozó, és ügyeletet tartottam a vacsoraasztalnál, mert jöttek az emberek, hogy ez hogy működik. Hogy mi történt velem, és hogy neki milyen szellemi megjelenései vannak, és hogy mennyire fél. És hogy ez valós? Van-e megoldás? Bocsánat, én nekem miért kell szégyeljem magam, ha én jó úton járok? Miért kell nekem rosszul érezzem magam, ha én Krisztusban vagyok? És ez is egy rossz gondolkodás, amit az emberek beengednek magukba. Nem kell, te benned Krisztus lakozik. Te a menny felé tartasz. Igen. A szellemi ajándékok építése aratnak ezek megnyilvánulásai, és ezért fontos, hogy nem önmagában az ajándék aratik építésre, hanem a működő ajándék. És mennyire úgy van, figyeld meg magad, hogy van szellemi ajándék az életedbe, de mennyiszer alszik. Ha most megkérdezném tőled, hányszor kaptad magad, aki újjászületett hívő vagy azon, hogy megfeledkeztél arról, hogy milyen karizmát, kegyelmet kaptál az Úrtól, biztos mindannyian jeleznénk, hogy volt egy időszak, amikor rá kellett ébredjek, hogy bizonyos ajándékokkal nem használtam. Ott voltak az életemben, de ugye el voltam. De ezért mondja az apostol, hogy önmagában az, hogy van karizmát, kegyelmet ajándékod, ez olyan, mint a vitrínben egy malteres kanál. Hát azzal nem lehet falaz, azzal nem falaz senki, nem is gondolja, hát összenekenjük már. Hát benne olyan szép tiszta ez a szerszám. Mondani, hogy szeretem a szerszámokat, és nem szeretem összekenni, de néha kell, meg össze is kalmolódik, meg minden, mert használja az ember, azért van. Tehát elmondja azt Pál apostol, hogy figyeljetek, az, hogy nektek van karizmátok, hát ez nem a cél, hát a cél az, hogy építsetek vele, hogy felgerjesszétek, hogy használjon rajtadok keresztül Isten szelleme. Legyetek tudatosak abban, hogy Isten munkálkodni fog. A helyi gyülekezetben, a városi eklésiában, az országos eklésiában, a világszinten akarja használni Isten a gyülekezeteket és a kegyelmi ajándékokat, kinek mire adatott elhívás. Mindenek előtt állt a közösségen belül, ahova Isten szelleme beplántált a helyi gyülekezetben, annak építésére kaptál szellemi ajándékokat. Ezek nem öncélúak, hanem az élet mindennapjaihoz hozzátartozó ajándékok, amelyek működhetnek. És engedjük, hogy működjenek. Krisztus teste építésében elsősorban ugye hozzánk legközelebb állók felé szolgálunk. A testvérek felé, a férjünk vagy feleségünk felé, a gyermekünk felé. Tudtad azt, hogy a karizmának egyenlő ajándékod arra is adott, hogy építsed a testvéredet, építsed a házastársadat, építsed a gyerekeidet? Hogy a karizma, a szellemi ajándék benned arra is adott, hogy őket is építsed, és szolgálj feléjük azzal az ajándék, amit kaptál az Úrtól? Hát ez nagyszerű dolog. És a gyülekezeten még kívül lévők felé, a Krisztus még nem ismerők felé szolgálni. A helyi gyülekezetben az építés azt a célt szolgálja, hogy Isten népe életté váljon, befogadni a Krisztus keresőket. A Szent Szellem azért nem tud Krisztus keresőket hozni a gyülekezetbe, mert életlen hívők vannak benne, vagy olyan hívők vannak benne, akik alszanak. És a karizmáikat, a kegyelmi ajándékaikat nem használják haszonra. Jól el vannak, mint a megbefőtt. És várják, hogy majd megtér valaki. De Isten szelleme bölcs. Figyelj, ha te tele vagy lelki deficitekkel, lukakkal, nem szilárdan állsz Krisztusban, hogy bízzon rád Isten szelleme embereket? Hogy hozzon hozzá csecsemő keresztényeket? Hogy fogod őt tanítványá segíteni az érettségre, ha magad is éretlen vagy? Egy gyülekezetben az Isten keresők felé való szolgálathoz és annak erősegítés érdekében segíteni kell, hogy a szolgáló kereszténység, életkereszténység növekedjen föl. Életkeresztényeket csak a helyi gyülekezetben felnevelni csak azok tudnak, akik maguk is érettek a hitben. Felnőtt korúak és szolgáló tanítványai Jézus Krisztusnak. Billy Graham azt mondja a gyülekezetről, a gyülekezet azokért van jelen a világban, akik még nem tartoznak a gyülekezethez. Amikor én építem Petit, akkor azt is fogom építeni benne, hogy a mi gyülekezetünk érettebbé váljon. Arra, hogy Isten szelleme ránk bízzon új hívőket. Tudtad ezt? És ha belegondolsz, hogy amit beszélünk és amit teszünk, azon az múlik, hogy emberek megismerik Jézus Krisztust, akkor lehet megváltozik a gondolkodás és a kommunikáció. Vizsgáld meg, hogy az elmúlt héten mit tettél azért, hogy építs valakit? És mikor építetted, életmódon gondoltál arra, hogy ezáltal Isten országát fogod építeni? Mik hangoznak el a szánkból? Kaptunk ajándékokat, a szellem megnyilvánulásait, hogy építsünk. Ezt mondja Pál apostol. És végül azt mondja Timóteusnak Pál, hogy gerjesz fel a benned lévő karizmák, kegyelmi ajándékot, amit a kezeim rátétel által kaptál. Na most ugye mi teljes szíve hiszünk abban, hogy amikor valaki megtér, új életre jut, és elkötelezi magát a Krisztus követése mellett, és ezt megpecsételi a keresztséggel, a hitvalló bemerítéssel, és utána mi az Isten ígér tanítás alapján imádkozunk érte kézzátétellel, és azért imádkozunk, hogy beteljen Szent Szellemmel, és kapja a szellem ajándékait. Mi hiszük azt, hogy Isten szelleme elhelyez az életében ajándékokat, és hiszük azt, hogy Isten szelleme, amikor elhív valakit, fel is ruház Isten ajándékokkal, szellemi ajándékokkal, amik a szolgált végzéséhez, az építéshez feltétlen szükségesek. És hiszük azt, hogy ajándékban ez a gyülekezet bővölködik. Miért hiszük? Mert az Isten igéje szerint járunk el. És Isten igéje szerint, ha eljárunk, azt megáldja az Úr. Így van? Tehát ez a gyülekezet meg van áldva a szellemi ajándékokkal, és mikor csináljuk a karizmatesztet, látjuk, hogy igen, tényleg meg van áldva a karizmákkal, valakinek több ajándék is ott van az életében, amit miért kapott az Úrtól? Építés, hogy használjon vele. És mi lesz a gyümölcse egy helyi gyülekezetben, ha egy ilyen építő hozzáállása van a keresztényeknek? Életkorúság és befogadó képesség. Mert nem vergődök a saját életem nyomorúságában, hanem többlettel rendelkezem, mert teret adok Isten szellemének. Halleluja! Feltettem a legutóbb a kérdést, mondtam, hogy ma is fölteszem. Ha visszajönne holnap az Úr Jézus, mit tennél másként? Mit kell elrendezni? Elvégezni? Minél gyorsabban? Mire bátorítanád házastársadat, ha megtudnád, hogy holnap viszem az Úr Jézus? Azt mondanád nekem, amit eddig szoktál? Hogy változna. Mit mondanál a testvérednek, a barátodnak, a rokonaidnak, ha tudnád, hogy holnap viszem az Úr Jézus? Más mondanál, mint eddig? Nagy gáz, ha igen. És érzitek, igaz? Hát szemléljük az eget, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. Tegyük fel a kérdést, miért nem teszem így, ha tudom, mit kéne tenni? Nem lettem balga szűz, aki nyugodtan hajtja a fejét álomra, mert úgy gondolja, hogy úgy is késni fog az Ura. Isten azonban arra hívott el bennünket, hogy szabadon, és azzal az örömmel éljünk, hogyha ma visszajön az Úr, színről színre látjuk őt. Tehát a félelem nem pálya. És ezért nem is szeretem, amikor a pokolra riogatják az embereket, és eddig jutnak az evangélium hirdetésében. Nem mondom, hogy el kell hallgatni a pokol valóságát, mert Jézus tanít róla. De önmagában nem tartom igaz megtérésnek azt, hogy valaki félelemből tér meg. A félelem az nem jó motiváció. Nyilvánvalóan megretten az ember, szembesül a bűneivel, elveszett állapotával, de a megtérésben hát éppen a szabadulással találkozik, nem? Hát az Isten szeretetével találkozik. És ha valakiben, amikor azt hallja, hogy Jézus Krisztus visszajön, és félelem van, az nem az Isten szellemétől való. Ott valami nincs rendben, és az Úr nem akarja ezt. Az Úr nem erre hívott el téged. És arra hívott el, hogy azt hallod, hogy jön vissza az Úr, és akkor azt mondod, hogy nincs semmi dolgom. Hát én minden nap úgy igyekszek élni, hogy a szellemi ajándékkal, meg amit elhívott az Úr, azon építsek a gyerekeimet, a házastársamat, a testvéreimet, a gyülekezetet. Megfogalmazódott bennem például az, hogy itt egy héten van 2 óra hosszánk arra, hogy hatással legyünk a gyülekezetre. Dicsőítők, alkalomlevezetők, imádkozók, bizonyságtevők, 2 óra hossza. Ennyi van. Megengedhetjük azt a luxus magunknak, hogy nem készülünk. Hát nem gondoljuk végig, hogy testvér, az ajándék, amit kaptam, az a felelősség is jár. Hát nem mindegy, hogy mit teszek az asztalra. Hát én építhetek másokat, haszonra lehetek. Hát úgy veszem fel a dobverőt, meg a basszusgitárt, meg a zongorát, meg az mikrofont, hogy nem az egómat élem ki, hanem felgerjesztem a szellem ajándékát, ami bennem van, és szolgálni akarok. Úgy tekerem a potmétereket, hogy azért az Urat szolgálom. Úgy fogadom az embereket, akik jönnek, hogy én az Urat szolgálom bennük. És azt, amit kaptam az Úrtól, azzal őket építeni akarom. Közelebb akarom segíteni Krisztushoz. Én Krisztusra akarok mutatni. Hát milyen csodálatos így élni. Nem? Nem vagyunk egy véleményen? Hát ilyen csodálatos élni. Hát az életnek itt az értelme, halleluja. Hát már érdemes lesz holnap felkelni. Hogy Isten szemének ajándéka által én szolgálok emberek felé. És hogy nem pipálk, de én nem tudom, milyen ajándékom van. Nem baj. Csak engedj a Szentléleknek. Figyelj rá! És ha nem tudod, milyen ajándékod van, akkor csak engedelmeskedj neki egyszerűen. Ne bonyolítsd ezt túl. És amíg többet akarsz erről tudni, tessék, hát azért nagyon fontos szolgálat, a gyerekszolgálat. A gyerekszolgálat is. Akkor olvasd el a elektronikus könyvet, amit fölraktunk, tanulmányozd a Bibliát, nézd meg a videóanyagot, amit föltettünk, és akkor fogsz tudni többet erről. De ez a lelki hozzáállás nem fogja megváltoztatni, mert sokat fogsz tudni erről. Hát a lelkület, a szív, az nem a tudástól függ, hanem a kijelentéstől. És ha benned van egy kinyilatkoztatás a Szent Szellemtől, hogy téged az Úr elhívott, hogy használj és építs, akkor ez pont elég. Egy érett ember vagy. És Pál, amikor beszél a szellemiekben való jártasságról, akkor a szív ennek a prédikációnak, hogy az 1 Korintus 13-ra is gondoltok, hát pontosan ez. Végig kíséri az ő tanítását, az építés. Mindent ennek a fényében magyaráz. Nézzétek meg a 3 részben. Pál, tehát Timóteusnak egy fontos tanácsot ad, hogy elkerülje a szellemi elalvás állapotát. Illetve kikerüljön abból, ami a bele szunnyadt. Azt mondja, az 1.6-tól olvasom, 2 Timóteus 1.6-tól. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjessz fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelem lelkét, a szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Hát, ha megtért újjá születtél, akkor benned ez a szellem van. Nem lesz, benned van ez a szellem. Hát, engedj neki. Hát, engedd, hogy működjön, hogy cselekedjen. Hogyan? Hát, tudatosan, hittel, azt mondod, Uram, ez nem csak emberi beszéd, amit én teszek, nem csak egy vajas kenyér, amit megkenek, hanem benne van az, amit nekem adtál. És ez egy csodálatos dolog, és akkor elámulsz, hogy Isten mit cselekszik. És elválunk az idősek otthonában, hogy be akar merítkezni az egyik idős ember. Tagja akarok lenni a gyülekezetnek. Hát pár istentiszteletet tartottunk, és Zoli kitartóan végzi a szolgálatot. Ezzel a hittel, hogy vesszük az igét, hirdetjük az igét, és Isten igéje erős és hatalmas arra, hogy megszabadítsa a foglyokat. És újjászülje a halottakat. Halleluja! És amikor beszélgetsz valakivel, ezzel a hittel teszed. Amikor imádkozol a betegekért, akkor azt teszed, Uram, adtál gyógyítások karizmáját, kegyem ajándékát. Én utat adok neked, hogy cselekedjél. Én azért imádkozok, hogy te cselekedjél. Nem én fogom meggyógyítani, hanem engedem, hogy tetted a csodát, a jeleket. Hogy irgalmat közvetítsek. Könyörületet közvetítsek. Vagy adakozzak. És sorolhatnám 20-22 kegyem ajándékot, amely felsorolás nem is teljes a Bibliában, mert nem ez a lényege, hogy mindent vedegyük a polcra. Azt mondjuk, akkor nekem ez van, neked nekem az van. Ó, de jó. És mit kezdtél vele, ember? Mit kezdtél vele? Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonságtételt. Hát nem fogod szégyelni, mert nem te veszed a hátadra azt a másik embert. Hanem egyszerűen engedsz a Szentléleknek, hogy cselekedjen a te szavaidon keresztül, amit az Úrtól kapsz, és engem az ő fogját, hanem szenvedj együtt velem az evangéliumért. Isten ereje által szenvedj, azt mondja. Hát persze, hogy vannak elutasítások. Én is voltak, én adni akartam egy könyvet, a múlt héten mondtam, belenézett, bűn, mi ilyesmi, adjuk. És akkor beszélgettem velem, mondja, hogy egyébként ő hisz Istenben, mármint aki teremtett a világ mindenségét. Mondom, nagyon jó. Már tudtam, hogy hova van, hol tart. Hát mondom, Pál pontosan beszél erről. Hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén fel lehet ismerni, hogy van Isten. De ez még nem az imádat. Az imádat pedig nem behódolás, hanem csodálat. Ha találkozol Istennel, akkor csodálni fogod. Egy másik ember, mikor ezt mondtam neki, azt mondta, akkor én még nem találkoztam vele. Nagyon jól látod. Még tényleg nem. Hát nem Isten szellemének munkája, hogy ezt ő felismerte. Egy vallásos háttérből érkezve, hogy ő még nem találkozott Istennel. Hát ez egy csodálatos dolog, mert hát innen jó győzni. Hát legalább tudja, hogy hol tart. Halleluja. És akkor nincs bennem görcs, azt mondanak, hogy figyelj csak, ha megismerheted Isten személyesen, akarod, de van egy ilyen kis könyvecske. Na, azt elfogadom. Miért? Mert a következő lépés neki az. Nem egy teológiai nagy könyvet akart ő, mert ezt el sem olvasta volna. De mivel neki az életének a következő lépcsője pontosan ez volt, azt mondta, köszönöm szépen. Ez már érdekel. Isten szelleme. És különféle ajándékai vannak a Szent Szellemnek az egyház építésére. Az egyházat értve helyi gyülekezeten, Krisztus testén. És nyilván ennek hatása van a egyháza. Folytatja Pál, mert ő szabadított meg minket, és amiről beszéltem eddig, és ő hívott el szent hívással. Halleluja. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ő már eldöntötte. Most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítünk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan, azaz az örök életet. Halleluja. Azt mondja Pál, gerjesz fel, gyújts meg újra, szíts fel. Látjátok, van egy ilyen fújtató ott. Hadd szóljon, hadd menjen Isten szellem által, Gerjeszted az ajándékot, ami benned van, hogy tudj használni. Ne feledd, a Isten szellemének megnyilvánulása mindenkinek azért adatott, hogy használjon vele. És van hangya szorgalom, ugye hangyák népétől lehet tanulni, azt mondja az Isten igéje, és egy szorgalmas szellemi hozzáállás szintén tanúságos. Néhány kérdés, amit meg lehet beszélni akár a házi csoportokon majd. Milyen képességeket és kegyelmi ajándékokat kaptam az Úrtól? Milyen konkrét szolgálatok azok, amikkel építem a gyülekezetet, Krisztus testét? Van-e valami, amit azt mondod, hogy ez a tiéd? Ezt te teszed azért. Te adsz teret a Szent Szellemnek, hogy munkálkodjon. Rajta keresztül. Mivel bátorítom a házastársam, a testvéremet arra, hogy az Isten gyülekezetét építse mindazzal, amit haszonra kapott az Úrtól. Természetesen itt minden asszony azt mondja a férjének, ó drágám, oly boldog vagyok, hogy ma este is elmégy, hogy az Urat szolgáld. Annyira örülök neki, hogy a sátornál vagy egész nap. Imádkozom érted. Nagyon szeretlek, és büszke vagyok rád. Isten szelleme által. Az ajándék, ami benned van, munkálkodsz. Hát belaranyozod az életemet. És alig várom, hogy hazagyere, hogy meghalljam az én könyörgésem és imádságaim gyümölcsét. Megjössz, nyakadba ugrok, megölellek, megpuszillak, és mondom, itt a finom vacsora. Vagy a reggeli, mert egész éjszakot voltál. Én pedig vélasztottam, és készítettem meg el a kedvencet, és melegen tartottam. Úgy örülök neki, hogy ilyen férjem van. Amen, halleluja. Férfi azt mondja, büszke vagyok rá, drága feleségem. Hálás vagyok, érted? Hogy Isten szellemének ajándékén erősen működik benned. Hogy tényleg segítőtársam vagy. Köszönöm az Úrnak, hogy ilyen jó feleséget adott. A legjobban téged szeretlek a világon. Jézus után. Gyerekeinknek. Mit tanítunk? Barátunknak, testvérünknek. Mire bátorítjuk? Miről szólnak a beszélgetéseink? Isten szellemének megnyilvánulásairól szólnak? Szellemi emberek vagyunk? Vagy testiek? Szánalmas, testi emberek. Balgaszüzek, alvó keresztények. Hát nyilván az első. Erőteljes. Felkent. Elhívott. Isten szellemével betöltekezett emberek. Ki nem öncélúan élik az életüket. Hanem azért élek, mert megértették, azért vannak a földön, hogy építsenek. Mi az, ami visszahúz, akadályoz, vagy amivel én húzok vissza, akadályozok testvéreket abban, hogy az építés szolgálatában részt vegyenek. Figyelek-e a Szent Szellemre, aki elvezet naponként arra, hogy hogyan tudok építeni családban, gyereknevelésben, munkahelyen, iskolában, utcán, boltban, egyedül és a közösségben, stb. És végül a Zsidókhoz írt levél 10-25, saját gyülekezetünket, azaz a közösség gyakorlását, testvéri közösség gyakorlását. Ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. De nekünk nem szokásunk. Közöttünk ez nem divat. Hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Nem az a lényeg, hogy hány strigulát húzhatok be egy nap, hogy megtettem az Úrért. Mert lehet, hogy a kevesebb, az több. Mert lehet úgy is szolgálni az Úrnak, hogy van egyfajta űzöttség az ember lelkében, szellemében, és egy rosszul értelmezett buzgóság. Hanem az Isten szellemi együttmunkálkodásban ott az öröm és a szabadság. Természetesen fel kell tegyük a kérdést magunknak, hogy amit tenni szeretnénk, annak itt van az ideje. És ez se egy frusztrált űzöttséggel, hogy semmi jött nem akarok tenni, mi rám szakad az ég. Nem erről szól a dolog. Abban a szellemi szabadságban, hogy együtt működök az Úrral. És nyilván be kell menni reggel dolgozni, ott is találkozunk az emberekkel, főzünk, mosunk, takarítunk, tanulunk. Kinek mi aratik az életben? És milyen nagyszerű Isten szelleme ezeken keresztül, ezekben az élethelyzetekben tud bennünket használni, bátorítani az építés szolgálatában. De erre bátorítanak titeket, hogy gerjeszt fel a szellemi ajándékot, ami benned van. Hogy haszonra legyen az életed. Használj azoknak, akiket rád bízott, vagy rád fog bízni az Úr. Köszönöm a nagyfokú türelmeteket. és a hosszú tűréseteket. Már teremtetek egy gyümölcsöt a Szent Szellem által, hogy végighallgatatok. Isten áldjon benneteket!